Hadd olvassuk az imádkozás előtt a rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 9. versétől. Róma 12. 9. verstől. A szeretet legyen őszinte. Utáljátok a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. Az egymás iránti testvér szeretetben legyetek telve szívélyességgel, a tiszteletben egyik megelőzze a másikat. Legyetek tántoríthatatlanok a buzgalomban. Legyetek tüzes szellemben, készen arra, hogy az Urat szolgáljátok. Legyetek örvendezőek a reménységben, türelmesek a szenvedésben, kitartóak az imádságban. Ennyit Isten eme drága szavaiból. Legszívesebben újra elolvasnám őket, hogy mélyen a szívünkbe vésődhessenek és vésődjenek. Hadd tegye meg Isten szelleme ma délután, hogy a Szentírás e szavait valósággá tegye az én és a ti életetekben. És nem csak ezek a szavak, hanem a Szentírás minden szava váljon élő bizonságtételé a te életedben és az enyémben, hogy úgy olvasson minket minden ember, mint egy írott levelet. A szeretet legyen őszinte. Utáljátok a rosszat. Ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek egymás iránt teljes szívélyességgel. A tiszteletben egyik megelőzze a másikat. Legyetek rendületlenek ott, ahol buzgóságra van szükség. Legyetek tüzesek szellemben, készek szolgálni az Urat. És a mi tanúságtételünkhöz, amit ma itt fogok adni, ezt a 12. verset szeretném kiemelni, majd felolvasni a 11. fejezet utolsó verseit. A 12. fejezet 12. versében ez áll. Legyetek örvendezőek a reményben, türelmesek a szenvedésben, kitartóak az imádságban. A Róma 11. levél 23. versétől: Ó, milyen mélysége van Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének. Mennyire érthetetlenek az ő ítéletei, és kifőkészhetetlenek az ő útjai. Ki ismerte fel az Úr gondolkodásmódját, vagy ki volt az ő tanácsadója, vagy ki adott neki előbb valamit, amiért vissza kellene neki téríteni valamit?
Vergeltung zuteil werden müsste.
mert minden tőle, és ő általa, és ő hozzá lett minden, őt illeti a dicsőség mindörökké, mindörökkön, mindörökkön örökké. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hadd imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, köszönöm neked ezt a nagy kiváltságot, hogy megengedted, hogy ma itt álljak ezen a helyen, hogy tanúságot tegyek népednek arról, amit tettél. Kérlek téged, hogy ajándékozz meg engem azzal a fizikai erővel ezekben a percekben, és áld meg minket ebben az Isten tiszteletben. Vezess minket közelebb hozzád, és kössél össze minket egymással. Hadd váljon be, amint énekeltük, hogy a te szellemednek semmi se álljon útban. Hadd temessük el saját énünket, minden saját akarást és cselekedetet. Hadd támadjunk fel veled együtt egy új életre, a szellemben való életre, a veled való isteni életre. Vegyél el tőlünk mindent, ami megszomorított téged, ami az utadba állhatna, hogy ma jelen légy. Ó Istenem, kérem a te jelenlétedet. Ajándékozz meg engem azokkal a szavakkal, amelyeket ma ezen a helyen mondanom kell a te neved dicsőségére. Ezt kérem az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Teljes szívből üdvözöllek benneteket. Üdvözöllek benneteket, akik jelen vagytok, és mindazokat, akik meghallgatják ezt a hangszalagot az Úr drága és szent nevében. Különösen azokat, akik talán ma vannak itt először, szeretném a legmelegebben üdvözölni, és kívánom számotokra Isten áldását. Ma nem fogok prédikálni, ma csak egy rövid tanúvallomást tudok adni, aztán le kell ülnöm, mert fizikailag nagyon gyenge vagyok. Csak péntek délután engedtek ki a kórházból, ahol január 1-e óta feküdtem maláriával, tüdőembóliával, színfekete májjal, a normálisnál háromszor nagyobb léppel, és néhány szövődménnyel, vérmérgezéssel, a vér sötétkék volt. A kórházba január 1-én kerültem be, maláriát hoztam magammal Nyugat-Afrikából, Gánából, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mi az, vagy mit hoz magával. Én csak azt hittem, hogy valami influenza, megfázás, és kezdetben mégis eljöttem Zürichbe, amint tudjátok, december utolsó vasárnapján volt. Otthon csak lefeküdtem egy kicsit, és újra felkeltem. Soha életemben nem voltam beteg, azt sem tudtam, hogy ez mit jelent, és hirtelen idáig fajult a dolog, hogy 40 fölé emelkedett a lázam, közeledett a 41-hez, és a testvéreim azt mondták, be kell menned a kórházba. És amikor odaértem, csak annyit hallottam, hogy az orvosok azt mondták egymásnak, azt hiszem, már túl késő. Az egyik a másiknak kiáltott, vérvizsgálat, hívja a vérbankot, vérátömlesztés, szóval egyik dolog jött a másik után. És a szívemben az volt, semmi vérátömlesztés. Ha Isten életben akar tartani, akkor az ő módszere szerint, nem emberi módon. Én hiszek a vérátömlesztésben, de nem abban, hogy én kell azt megkapjam. Ez mindenkinek a személyes ügye. A két testvérem a kórházban maradt, és közvetlenül rendelkezésre akarták bocsátani magukat. Ha el akarnék mondani minden részletet a három vagy négy napról, az túl hosszú lenne. Az első éjszaka a Rusz testvér virasztott mellettem, a testvérem, aki ma itt van velem, és akivel már majdnem 30 éve szoros kapcsolatban állunk, és tevékenykedünk Isten országában. Ő később röviden még fog szólni hozzátok. A második éjszakán Schmidt testvér virasztott, a harmadikon Helmut, az öcsém, a negyediken pedig Arthur, az idősebbik bátyám. És azt kell mondanom, hogy ama napokban, a halál óráiban, mindjárt elmondom nektek, átmentem a halál Jordánján. Mindjárt hallani fogjátok, hogy Isten milyen kegyelmet adott nekem ebben az egészben. Miután az első vizsgálat és az addigiak szerint minden meg lett állapítva, és a remény szertefoszlott, a legidősebb bátyám belépett a szobába, ahol egyedül feküdtem, és hallottam a szavait, azt mondta, Jézus Krisztus nem csak a Golgotán győzedelmeskedett, Jézus Krisztus győzedelmeskedett itt, ebben a teremben is, és valami más egyéb nem létezik. Én magam egy szót sem tudtam szólni, de hallottam őt. A következő vizsgálatra kerültem, hallottam, amint mellettem egy haldokló ember fekszik, és ezt egyszer hallani kell, amikor egy hitetlen ember haldoklik. Ez átjárja az embert a csonttól a velőig. Hallottam a sikolyát, és én mondom nektek, átment egészen rajtam keresztül. De a szívemben ott volt a bizonyosság, hogy én az Úrhoz megyek. És ha létezik olyan, mint egy 1000%-os bizonyosság, akkor megvolt nekem. Egyetlen gondolatot sem mondtam, még csak az sem, hogy Uram, tarts meg engem. Én haza akartam menni a dicsőségbe az én Uramhoz. Ez volt az egyetlen vágyam. Mielőtt elfelejteném, szeretném elmondani, hogy egy pillanatig sem voltak fájdalmaim, egyetlen pillanatig sem. A szemeim előtt minden elsötétült, összeestem, elvesztettem az erőmet. Mindez tény és valóság volt, de egy pillanatig sem éreztem semmiféle fájdalmat. De aztán persze, amikor hallottam, amint ez a halott ember az utolsó erejével küzdött, és vártam, hogy sorra kerüljek a többi vizsgálatokra, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, lehet, hogy most a te órád is elérkezett. Beszélni nem tudtam, de halkan kimondtam magam előtt a szavakat. Uram, hogyan állok előtted? És a következő pillanatban kilettem véve a testemből, és az elragadtatásban találtam. A testem átalakult, fiatal voltam, és láttam az elragadtatást, és részt vettem benne. Láttam, amint a sokaság, a vérem megváltottak sokasága felemelkedik a levegőbe. Olyan volt a látvány, mint a hajnal, nem vörös pirkadat, hanem egy ságásan ragyogó fény. Ebben az élményben én a bal szélső oldalon voltam, és lehetőségem volt jobbra átnézni, és láttam, amint a megváltottak sokasága együtt elragadtatik. Testvéreim és testvérnők, egyetlen emberi lény sem tudja felmérni azt a boldogságot, ami átáramlott rajtam. Újra végignéztem, átnéztem, mind fehérbe öltözötten, mind fiatalon, de mindegyiknek megvolt a maga hajszíne, és ez egy kicsit furcsa látvány volt, ami árnyaltabbá tette ezt az egészet. Néhányuk szőke, néhányuk sötét hajszínű, ugyanolyanok, mint amilyenek itt a földön voltak, de mindenki fehérbe öltözötten, karjuk és lábuk lefele, testhez simulva, felfelé vitettek. Nem mint egy rakéta, hanem finoman, feljebb és feljebb emelve. Hirtelen előre néztem, és megláttam egy olyan fényt, amelyet földi módon még nem láttam, és nem is lehet látni. És láttam a választóvonalat a légi szakasz és a dicsőség fénye között, amely gyakorlatilag megérintette azt. Ez volt az a szakasz, amely valószínűleg a földi léthez tartozik, és az átmenet az örökké valóságba, a dicsőségbe. Vízszintesen teljesen le tudom írni, és ezen a vízszintesen húzott vonalon, ami, ahogy az előbb elmondtam, úgy nézett ki, mint a fény, de egy kicsit ságás, mint hajnalban, és erre a vonalra ült fel ez a fény, ami fentről jött le. És én csak arra gondoltam, bárcsak eljuthatnék eddig a pontig, addig a vonalig, akkor szeretnék felnézni. És ismét jobbra néztem, egyik a másikra nézett, mindegyik arc átváltozott, megdicsőült volt. Senki sem nevetett, de az arc kifejezésükben több volt. Több, mint boldogság, több, mint öröm. Ezt nem lehet leírni. Ez olyan dicsőséges volt, amilyet még soha eddig nem láttam. És hirtelen eljutottunk ahhoz a vonalhoz, amely, ahogy az imént mondtam, valószínűleg elválasztja az időbelit az örökkévalótól. Én pedig felnéztem. Csak egyetlen egy pillantást. És úgy láttam a várost, mint a kristályt. Csillogott. Nem tudom, hogyha megfigyeltétek-e már magatoknak a frissen hullott havat, ahogy a nap rásüt, ahogyan csillog, ahogyan szikrázik. Ehhez hasonlóan szikrázott, és láttam, hogy a központi pontból, mint egy piramisból, felülről fény árad lefelé. Nem volt valami sima vonal, a vonal egy kicsit befelé ívelt. Olyan tisztán láttam, ahogyan titeket látlak magam előtt. Alapvetően előre megtapasztalhattam az átalakulást, a testemből való kilépést, az átváltozást, az elragadtatást. Mondom nektek, hogy ami velem történt, azért csak hálát adhatok Istennek teljes szívemből. Azt nem tudom, milyen messze van még az elragadtatás, de egy dolgot mindannyian tudunk. Ami Urunk hamarosan eljön. És attól a naptól kezdve tudom, hogy én is ott leszek, amikor ő újra eljön a mennyei felhőkön, hogy elhozza az övéit. Micsoda kegyelem hívőnek lenni. Micsoda kiváltság szolgálni az Urat. És már csak ezért az élményért is szívesen elviseltem volna mindezt, és nem szúgolódtam volna, hanem csak szívből hálát adtam volna Istennek, hogy ilyen utakon jár velünk. Életemet Isten szolgálatában töltöttem éjjel és nappal. Az elmúlt 15 vagy 16 évben utaztam, nem voltam tekintettel magamra vagy a fizikai állapotomra, hanem teljes mértékben elköteleztem magam Isten országa mellett, és természetesen nem értettem meg, hogy egy ilyen elkötelezettség során még a fizikai állapot is kimerülhet egy szép napon.
Eines Tages erschöpft sein kann. Und trotzdem danke ich
és mégis hálát adok az Úrnak. És ha megengedi, hogy felépüljek, és még mindig itt tart, akkor az ő segítségével így fogom folytatni, mert egy lélek értékesebb, mint az egész világ. És az ige üzenet, amelyet Isten ránk bízott, Isten kinyilatkoztatott szava erre az időre. Kinyilatkoztatja számunkra Isten akaratát, ez nem emberi értelmezés és magyarázat, hanem az így szól az Úr az ő igéjén és prófétáján keresztül. Legyen ez egy új kezdet, és mindannyiótoknak teljes szívemből és lelkem mélyéből megköszönöm, hogy mögöttem vagy velem álltatok a megpróbáltatások óráiban és napjaiban. Amint már mondtam, legszívesebben hazamentem volna. Ó, micsoda boldogság! Minden egyes alkalommal átáramlik az egész testemen. Egy olyan boldogság, amilyen a Földön nem létezhet. És újra és újra néztem, és örültem, és a megváltottak sokasága, akik elragadtattak vagy elragadtatnak, mindannyian átváltoztatott, egy megdicsőült arccal néztek egymásra, majd újra felnéztek. Hamarosan eljön az idő, és ez valóság lesz. Amikor magamhoz értem, és újra a testemben voltam, tudatában lévén annak, hogy mégiscsak itt vagyok, keservesen sírtam. A könnyeim jobbra, balra folytak, forróak voltak, éreztem őket, de amikor hallottam, hogy a testvéreim Isten arcát keresik, telefonhívások érkeztek Svájcból, sok országból, és levelek, és az együttérzés, akár kifejezték, akár nem, egyszerűen ott volt mindazoknál, akik hallottak róla. És ezúton szeretnék mindannyiatoknak őszinte köszönetet mondani. És szeretném a ti lelkületekben kifejezni azt a reménységet, hogy Isten ajándékozzon meg bennünket a felkészülés közös idejével, a kegyelem általi áldással, amíg a mennyasszony olyan nem lesz, hogy a vélegény újra eljöhet, hogy örömmel hazavihesse őt. Egy szeplő és ránc nélküli mennyasszony, egy mennyasszony, Isten bensőséges szeretetében összeforva, megmosva a bárány vérében, és ruhája világosabbá, fehérebbé téve a hófehérnél. Testvérek és testvérnők, amint mondtam, csak pénteken jöttem ki, egész idő alatt feküdtem, még mindig nagyon gyenge vagyok a testemben, le kell ülnöm, de köszönöm, hogy elviseltetek így engem, ahogy ma itt vagyok. Minden áron itt akartam lenni, mert teljes szívemből szeretlek benneteket. Ezt Isten színe előtt mondhatom. És amikor Rusz testvér meghallotta, hogy el akarok jönni, azt mondta, nem hagylak egyedül menni, elkísérlek téged, veled megyek. A nehéz napokban megismertem a testvéreimet. Hálás vagyok Istennek ezért. Ó, nem tudjuk, milyen helyzetbe kerülünk még, milyen órák állnak még előttünk Isten előtt. Hadd szeressük egymást bensőségesen és teljes szívünkből. Pál apostol azt mondta, milyen érthetetlenek az ő ítéletei, és kifülkészhetetlenek az ő útjai. És Pál azt is írja a Galata 4. fejezetében a gyülekezetnek, hogy testi állapota megbotránkozást keltett bennük. Ám megbotránkozni csak azok fognak, akik nem a világosságban járnak. Aki a világosságban jár, nem botránkozik meg. Ő hálát ad az Úrnak. Megismétlem újra, a legnagyobb szükségem napjaiban megtanultam nagyon nagyra értékelni úgy a fizikai testvéreim, mint a szellemi testvéreim szeretetét. Ezt nem mondhatom el senkinek. Testvérek és testvérnők, Isten szeretett minket Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Hadd szeressük mi is egymást ugyanilyen szeretettel, szívünkből fakadóan. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm. Rusz testvér vette át a szót. A magam részéről én is szeretnélek üdvözölni benneteket az Úr nevében. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek közöttetek. A testvérem már könnyes szemmel elmondta mindazt, talán nem is mindent, de bárhogy is legyen, minden a legjobbat kell szolgálnia számunkra. És szeretném elmondani, hogy mi szeretjük egymást. Ha nem így lenne, akkor egyáltalán nem lennénk Isten gyermekei. Mert János apostol levelében, János első levelében, a harmadik fejezetben meg van írva, hogy szeressük egymást. Azt mondja itt az első János 3.13-ban, ne csodálkozzatok azon, szeretett testvéreim, ha a világ gyűlöl benneteket. Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életre, mert szeretjük a testvéreket. Aki nem szereti testvérét, az a halálban marad. Ez Isten szava. Aki nem szereti testvérét, az a halálban marad. És a szeretet, testvéreim és testvérnők, nem csak szavakban áll, nem csak abban, hogy kimondjuk szeretlek, hanem a gyakorlatban is. A gyakorlatban kell megtörténnie. Erre akkor kell sor kerüljön, amikor valóban szükség van rá. És én csak egy dolgot tudok mondani, az utolsó napokban Isten olyan erőteljesen egyesített bennünket, Isten szeretetének kötelékében, hogy a szellem olyan egységében lehetünk, mint még soha eddig. Én ezt nem tudom felfogni, nem tudom megmagyarázni magamnak. Miért? Talán te sem tudod, de Isten nem téved. Ő ugyanaz maradt, és ugyanaz is marad a végsőig. És mi kötelesek vagyunk szeretni egymást. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, amikor elbúcsúzott tőlük, szeressétek egymást, és a világ fel fogja ismerni, hogy ti az én igazi tanítványaim vagytok. Tényleg ezt mondta? Amen. Tudjátok, nem csak arról van szó, hogy szavakkal tegyünk valamit. Megismétlem még egyszer. El kell érjünk abba az állapotba, hogy Isten szeretete olyan erőssé váljon a szívünkbe, mint ahogyan az Urunk és megváltónkban is volt. Ő benne megvolt ez a szeretet, hogy életét adta a testvérekért, életét adta miértünk. Mielőtt még léteztünk volna, ő már olyan erősen szeretett minket, hogy az életét adta értünk. És azt hiszem, hogy most ezekben a napokban is így kell lennie, amikor talán egy testvér, vagy egy testvérnő, vagy Isten valamelyik gyermeke rászorult helyzetbe kerül, hogy mi úgy törődjünk, hogy mi úgy együtt érezzünk, hogy mi úgy szenvedjünk. Igen, a Biblia azt mondja, ha egy tag szenved, mi az? Igen, minden tag szenved vele. És ez egy tény, testvéreim és testvérnők, és a mi napjaiban is kiderült. Én csak azt tudom mondani, hogy együtt szenvedtem a testvéremmel, és együtt éreztem vele. És ha megtehettem volna, akkor mindent megtettem volna, hogy újra jó legyen minden. Ez azonban nincs az én hatáskörömben, ez másra van bízva. De nem tudom, miért jutottunk idáig, de Isten, aki minden tudó, tudja miért. És ezért nem akarunk zsörtölődni, nem akarunk panaszkodni sem, hanem előtte akarunk állni, és reményünket teljesen és maradéktalanul belé helyezni. Ez a mi hitünk. Bármi jöhet, bármilyen megpróbáltatások jöhetnek, de mi felnézünk az Úrra. Tudjuk, hogy ő képes áthordozni az ő népét, ő már mindig is megtette, testvérek és testvérnők. Nekünk azonban az a dolgunk, hogy igazodjunk az ő szavához, és figyeljünk arra, amit mondani akar nekünk. És látjuk, hogy meghagyta nekünk az ő szavát. És amikor Péter apostol azt mondja például Péter második levelében, a harmadik fejezetben, ez már a második levél, szeretteim, amelyet írok nektek. Mindkettőben a lelkületetek tisztaságát igyekszem felkelteni bennetek, az intő emlékezés által, hogy belekapaszkodjatok, és emlékezetetekben tartsátok magatoknak azokat az igéket, amelyek a szent proféták annak idején szóltak, és ami Urunknak és megváltónknak azon parancsolatát, amelyet a ti apostolaitok által közölve lett veletek. Ez az, amire Péter apostol itt rámutat, hogy az ő szentjeit, vagy polgártársait, vagy testvéreit és a testvérnőket abban az időben figyelmeztesse. És úgy gondolom, hogy ez a szava az ígének napjainkban számunkra is ugyanilyen érvényességgel bír. Mert mi is az apostolok és proféták alapjára lettünk felépítve, amelynél fogva Jézus Krisztus a sarokkő. És azt hiszem, nagyon jól tesszük, ha odafigyelünk a proféták szavára. Ha odafigyelünk arra, amit ők mondtak, arra, ami az utolsó napokban be fog következni, ha odafigyelünk arra, amit az összes apostolok mondtak. Kedves testvérek, azt hiszem, akkor nem kell meglepődnünk azon, hogy bizonyos dolgokon keresztül kell mennünk, és hogy olyan dolgok jönnek majd, talán a ti életetekben és az én életemben is, ahol nem fogok kényelmesnek tűnni, de ahol talán azt gondoljuk, mi ez az egész? Hiszen egész életemben Istenemet szolgáltam, mindent jól csináltam. Miért most mégis ez, ami most jön az életembe? De tudjátok, kedves testvéreim és testvérnők, ezt már elmondtam az elmúlt napokban, Krefeldben, a gyülekezetben. A tegnap este is visszaemlékeztettem a gyülekezetet erre. Tudjátok-e, hogy Isten valamennyi emberre nem egyszerűen csak rózsán járt, hanem ha tekintetbe vesszük magunknak Isten ezen embereinek útját és életét a Szentírásban, akkor megállapíthatjuk, hogy mennyi nyomorúságon és szenvedésen kellett keresztül menniük, mennyi szenvedésen, mennyi testi gyengeségen és fogyatékosságon, igen, mennyi üldöztetésen, mennyi szenvedésen, ami talán ki lett rájuk mérve. Lehet, hogy egyáltalán nem tudjuk felmérni, talán a saját családunkon keresztül, talán a testvéreinken keresztül, talán az embereken keresztül, sőt, mindazokon keresztül, akik ott voltak azokban a napokban, de tudjátok, nem szabad meglepődnünk, ha mi is belebotlunk bizonyos dolgokba, mert azt olvassuk, amikor kinyitjuk Ámosz proféta, Mikéás prófétát például, elnézést, lehet, hogy van néhány dolog az Ámoszba is, de itt a Mikéás könyvében, itt azt mondja, ha így olvasuk ezt a Szentírás, jaj nekem, mert olyan lesz a dolgom, mintha gyümölcsöt szednék, a 7. fejezetben elnézést, hogy elfelejtettem megjegyezni, mint a szőlőszüretkor, a tallózáskor, nem maradt egy szőlőszem sem, amit megehetnék, nem maradt egy korai füge sem, ami után szívem vágyakozik. A kegyesek kihaltak az országból, és nincs többé becsületes ember az emberek között. Mindannyian vérrontásra leselkednek, egyik a másikra vadászik a hálóval. Kezük a rosszra vetemedik, hogy mohón végrehajtsák azt. A fejedelem követel, és a bíró szolgálatára áll a fizetségért. A hatalmas kimondja azt, amire a mohóságában vágyik, és aztán egymásba fonják. A legjobb közülük olyan, mint a tövisbokor, a legigazságosabbak, rosszabbak, mint a tövisbokor kerítése. De közeledik az a nap, amelyet kémjeid, vagy őrzőid, vagy prófétáid megjövendöltek, a te ítéleted, akkor elkezdődik majd közöttük a megdöbbenés. Ne bízzatok többé egy bajtásban sem, ne támaszkodjatok egy barátra sem. Az asszonytól, aki kebleden fekszik, őrizd meg szád kapuját. Mert a fiú megveti az apját, a leány fellázad az anyja ellen, a menny az anyósa ellen, és kinek-kinek ellenségei a saját házanépe. De én az Urat keresem, az engem megsegítő Istenre akarok várni, az én Istenem meghallgat engem. Eddig ez a szava az igének, már az előbb elmondtam, semmi jóra nem számíthatunk. Nincs semmi jó, amivel találkozhatnánk. Nem, testvérek és testvérnők, az idő, a vég közel érkezett, és tudjuk, amikor Péter felhívja erre a figyelmünket, és ezeket a szavakat mondja azokban a napokban, hogy figyelnünk kell a prófétai szóra is, és az apostoli szóra is. Tudjátok, a prófétákkal egyetértésben beszéltek. És látjuk, hogy ezekben a napokban valóra válnak a prófétai szavak. Azt is látjuk, hogy maga az Úr Jézus is utalt erre. Ha fel akarjuk nyitni a Máté 10. fejezetét a 35. és 36. versben, itt Mikéás prófétától veszi ezeket a szavakat, és azt mondja, és a saját házuk tagjai ellenségesen viselkednek majd egymással szemben. Testvérek és testvérnők, tudjuk, hogy a Szentírás nem üres szavakból áll. Az idő komoly, az idő gonosz, és még valami mást akarok mondani. A gonosz megpróbálja majd elpusztítani a kiválasztottakat, azokat, akik teljes szívükből bíznak Istenben, megpróbálja majd valahogy megszégyeníteni őket. A többiekkel nem törődik annyira, De éppen azokkal, akik befogadták az ez időre szóló igeüzenetet, éppen őket veszi üldözőbe, és fel akarja emészteni őket, és azt akarja, hogy az egész mű megsemmisüljön. Másrészt azonban azt kell mondanom, a dolog nem egy ember ügye, hanem az ügy, amelyben állunk, az élő Isten ügye. Kedves testvéreim és testvérnők, talán örülhetett az ellenség azokban a napokban, amikor az Urat keresztre feszítették, és akkor azt mondták, hogy azt most már eltűnt, most már vége van. De tudjátok, a munka éppen akkor kezdődött el. Éppen akkor folytatódhatott. És azt akarom mondani, hogy az ellenség talán már ezekben a napokban is örült, hogy arra gondolt, hogy elveszi az ő szolgáját, a hírnököt, igen, a pásztort, és lesújt rá, és azt gondolhatta magában, ha ez el van téve az útból, akkor minden rendben lesz. Ó, testvérek és testvérnők, egy dolgot tudunk, Isten van a regimentben, és ő azt teszi, amit akar. Nem azt, amit én akarok, nem azt, amit ti akartok, hanem azt, amit ő akar. És tudjátok, olyan csodálatos, hogy Isten tényleg a kezében tartja az ügyét, és hogy bízhatunk benne. És valóban odajutottunk. Tudjátok, hogy az ördög nem tehet mást, de hiszen meg lett nekünk mondva. Az asszonytól, aki a kebleden fekszik, őrizd meg szád kapuját. Tudjátok, éppen ezekben a napokban igyekszik az ördög behatolni a családokba. Igen, ez sajnos így van. Ki kell mondanunk, mert ez nem más. És megpróbálja szétverni, amit csak tud. Igaz ez, vagy nem igaz? Tudjátok, Isten szava nem hazudhat. Ha én mondanám, akkor talán nem lenne igaz. De ha Isten igéje ezt mondja, akkor igen és ámen. És ha a proféták már előzetesen látták, akkor tudták, hogy miről beszélnek, mert megnézhették, láthatták. És látjuk, hogy az Úr Jézus maga is utalt rá, és újra felvetette. És ő látta a komolyságot, ami jönni fog, a napokat, amik lesznek, hogyan fog mindez formát ölteni. Testvéreim és testvérők, és ma megkérdezem tőletek, melyik családban nem igyekszik behatolni? Melyikben nem? Azt hiszem, nem lesz senki, aki azt fogja mondani, az enyémben még semmi sem történt. Nos, ezt inkább nem mondanánk olyan hangosan, mert tudjátok, ő egy ezerszeres művész, és lehet, hogy már a következő pillanat be akar törni oda. De dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, tudjátok, az ő csodálatos és dicsőséges igéjéért, ami ránk maradt, és hogy vigyázhatunk, és úgy, ahogy itt olvastuk, én azonban az Urat tartom szemeim előtt. Itt aztán ez az Isten embere felkiált, amikor látta, hogy mindez hogyan fog történni. Azt mondja, de én az Urat keresem, szemeim előtt tartom őt, az Urat várom. Tudjátok, nekünk nincs más választásunk, mint várni az Úrra, bízni benne, őre építeni, és az ő szavára építeni. Mert tudjuk, hogy az ő szava szilárdan áll a mennyben. Elhisszük ezt? Szilárdan áll a mennyben. Ez egy csodálatos ige. A 119. Zsoltárban áll. Itt azt mondja a 89. versben, örökkön, örökké, Uram, a te szavad szilárdan áll a mennyben. Ó, hát nem csodálatos-e? Igen, ez csodálatos. Nemzedékről nemzedékre megmarad a te hűséged. Te megalapítottad a földet, és fennáll, a te rendeléseid szerint fennáll. Testvérek és testvérnők, és nem csak az eget és a földet alapította meg, hanem az ő gyülekezetét is, az ő mennyasszony gyülekezetét is létrehozta, és az fenn fog állni és megmarad. Testvérem és testvérnök, tudomásul vettük a hallottakat. A testvérünknek meg lett engedve, hogy lássa az elragadtatást. Emellett kitartunk, mert így van. Mennyi ideig? Amíg ő el nem jön, hogy hazavigye őt. De majd akkor eljön az ítélet. Én szeretnék ma délután, ebben az órában mindannyiunkat pusztítani. Ne engedjük, hogy bizalmunk meggyengüljön. Ne veszítsük el a bátorságunkat. Ne hagyjuk, hogy hitünk felmondjon, hanem álljunk meg szilárdan az Úrban, szeretteim. Tartsatok ki Isten szava mellett. Úgy, ahogy itt Isten ember, emez embere kifejezi, tudjátok, ezek a bátorítás szavai, és akkor jöhet, aminek jönnie kell. Minden bizonnyal az egyiknek ez lesz a nehézség, a másiknak más jellegű. Tudjátok, ő mindegyikkel másképp próbálkozik, de van egy dolog, amit a szívünkre kell vennünk. Őre kell szegeznünk a tekintetünket. Különösképpen most, ebben az időben, ebben a gonosz és elvetemült időben. És tudjátok, aki segít nekem, az én Istenem meghallgat engem. Ennek a bizonyosságnak ott kell lennie a te életedben és az én életemben is. Ott kell lennie. Az én Istenem meghallgat engem. Tudjátok, hadd mondjak nektek valamit. Ő meghallgatott minket. Ő továbbra is meg fog hallgatni minket. Nincs is más lehetőség. De miért is ne hallgatna meg bennünket? Miért ne válaszolna? Ő már is válaszolt. Nézzétek, milyen vigaszt kapott szeretett testvérem. Talán az emberek azt gondolták, ez most elragadtatott volna, vagy ezt, vagy azt. Tudjátok, akit az emberek megvetnek, azt Isten felemeli. Amint magához veszi, és megköveteli önmagának. Tudjátok, mindent olyan gyorsan meg lehet látni másokban, de az ember nem látja a saját állapotát, hogy hogyan áll Isten előtt, ezt talán egyáltalán nem is látja. Tudjátok, kedves testvérem, nem akarunk senkit megvetni, de a Biblia azt mondja, hogy igen, mit látsz? A szálkát, amely testvéred szemében van, és a gerendát, amely a saját szemedben van, nem látod. Néha így van ez. De testvéreim és testvérnők, azt akarom mondani, hogy ne tekintsünk ezekre a dolgokra, ezekben a pillanatokban és ebben az órában, hanem az Úrra akarjuk vetni tekintetünket. Tudjátok, mi valamennyien követünk el hibákat az életünkben, és talán még mindig követünk el eleget. Branham testvér, mint Isten rendkívüli nagy ember, azt mondta, sok hibát követtem el, és még sok hibát fogok elkövetni. De ő tudta, hogy kiben hisz. Tudta, hogy kihez ragaszkodik. Ó, tudjátok, amikor így harcban vagyunk, sok minden eltalálhat minket is, és ahol megsebesülhetünk, és ahol beszennyeződhetünk, meg ez, meg az, de egy dolog biztos, kedveseim, mi vagyunk az ő kiválasztottjai. Mi vagyunk az ő kiválasztottjai. Ó, milyen dicsőséges, milyen értékes. És Isten igéje újra és újra arra hívja fel a figyelmünket, hogy álhatatosak legyünk. Olyan sok bibliai helyeket ismerünk, éppen az előbb a Jelenések könyve 21. fejezete jutott eszembe, és amikor Frank testvér itt az elragadtatásról beszélt, el kellett olvasnom a második verset a Szentvárosról, az Új Jeruzsálemről, amely leszáll majd. Igen, és amikor úgy sírt itt elől, itt azt írja, és nem lesz többé gyász és sírás, és nem lesz többé fájdalom, mert az előbbiak elmúltak. Igen, hát ez nem csodálatos? Tudjátok, akkor mindennek vége lesz. Nincs gyász, nincs jajgatás, nincs fájdalom. Itt meggörnyezhet az élet bennünket, amikor át kell mennünk bizonyos dolgokon, de aztán mindennek vége lesz. Ott mindennek vége lesz. Akkor valami új lesz, de nem is csak valami új, hanem itt az áll, hogy mindent újjá teszek. Akkor minden új lesz. Testvérek és testvérnők, ó igen, ez Isten igéje, ez az, amin a hitünk nyugszik. Ez a mi bizalmunk, kedves testvéreim és testvérünk, nem számít, mennyire sötét és komor lesz körülöttünk a világ. És bármennyi mindenen is kellene még keresztül mennünk, egy dolog biztos, minden mély fájdalom után, minden szenvedés után, minden könyhullatás után lesz valami új. Ő letörli a könnyeket, és letöröl minden könnyet a szemünkről. Ez az, amit megvan írva. Ez a helyzet, kedves testvéreim és testvérnők, ma délután még egyszer szeretnék mindannyiunkat buzdítani. Tudjátok, ez a néhány nyomorúságos nap, amit itt élünk, nem hasonlítható össze a dicsőséggel, nem, testvéreim és testvérnök, tudjuk, hogy emen néhány nap után ránk fog sütni a nap, Jézus Krisztusnak a napja. Ó, milyen dicsőséges, hogy ezt a szívünkben hordozzuk, és legyen bennünk ez a reménység. Megvan a te szívedben? Igen, ott van. Ó, milyen csodálatos, igen, tudjátok, ez összeköt bennünket, ez összehoz minket, összetartozunk, hiszen nem véletlen, hogy itt összejövünk, és itt tartunk együtt Isten tiszteletet, és itt elmélkedünk Isten ígéről, hanem az a célunk, hogy ott együtt legyünk. A mi örömünk az, hogy együtt megjelenjünk ott az Úr előtt. Nem az egyik több, a másik kevesebb, mindannyian ott akarunk lenni, és azt akarjuk mondani, hogy Uram, itt vagyunk, mert Te szerettél minket, és itt tápláltál minket. Te áthordoztál itt bennünket mindezeken a helyzeteken. Ó, igen, tegnap este olvastuk az ígét, azt hiszem a János 10-ben kell megírva legyen. Az Úr ismeri az övéit, és az övéi ismerik őt. Igen, ez csodálatos. Tudjátok, ő valóban ismer minket, és mi akkor ismerjük meg őt, amikor már megismerkedtünk vele. És vajon megismertük-e őt, vagy csak egy kicsit ismerkedtünk meg vele? Azt hiszem, megismertük őt, testvéreim és testvérnők. Szeretnék mondani valami, éppen az ilyen nehéz órákban ismerjük meg őt még jobban megismerjük őt. Tudjátok? Igen, ez tény és valóság. Ó, milyen csodálatos. Azt kell mondanom, szeretett testvérek és testvérnők, Isten nagy dolgot tett a testvéremmel. Az orvosok lemondtak róla, és akik előttek voltak ott ezzel a betegséggel, mind meghaltak. Mindössze 15 ember volt, akik előtte be voltak utalva ezzel a betegséggel, és mindannyian meghaltak. Mind meghaltak. Testvéreim és testvérnők, szeretnék mondani nektek, hogy Isten még mindig ugyanaz. Ő még nem változott meg. Ő továbbra is megmarad, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ma még itt üdvözölhetjük testvérünket. Ez nem azt jelenti, hogy egy ember után futunk, testvérek és testvérnők, hanem azt, hogy szeretjük egymást. És tudjátok, szeretnünk kell egymást, és magunkat is egyaránt. Ezt mondja a Biblia, tudjátok, ezt nem én mondom, hanem a Biblia mondja, és azért fel akarom olvasni nektek, hogy ne higgyétek, hogy kívülről mondom, ha azonnal rátalálok. Azt hiszem, ez Jánosban volt, ha jól meg fogom találni. Nem baj, most nem fogom megtalálni pillanatnyilag. Nos, rendben, de kötelesek vagyunk szeretni egymást. János 13. rész, 24. verse. Igen, majd utána elolvashatjátok magatoknak. Annyira hálásak vagyunk, hogy nekünk, testvéreknek és a testvérnőknek szeretnünk kell egymást, és hogy szerethetjük egymást. Tudjátok, ha netalán az emberek ránk mondják, hogy valaki után futkosunk, én csak azt kérdezem, mi után futkosnak a többiek, vagy ki után futnak a többiek? Akkor csak egyszer szeretném feltenni a kérdést, szeretném azt mondani, nem futunk senki után, semmilyen ember után. Lehet, hogy az emberek ezt is azt mondják, de hadd mondjanak, amit akarnak. Mi tudjuk, hogy mit parancsolt nekünk az Úr. És tudjátok, a Biblia azt mondja, és az Úr megparancsolta, azt hiszem, már az elején is mondtam, hogy szeretnünk kell egymást. Ha ez nem így lenne, az Úrnak nem kellett volna ezt mondania, de ő valóban ezt mondta, és mi hálásak vagyunk, hogy most így összetudunk kapcsolódni egymással, és egy szellemben járhatunk előtte. Tudjátok, János is, ha megnézzük a Szentírást, ő is ugyanezt tette a maga napjaiban. Ő azt mondta, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel megérintettük az élet ígéjéből, és nyilvánvalóvá lett, és mi láttuk, és tanúsítjuk, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent. Amit láttunk, és amit hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Látjátok, már is itt a lényeg, hogy közösségetek legyen velünk. Hát nem-e csodálatos-e? Igen, a közösség. Tudjátok, szükségünk van a közösségre. Nos, vannak hangos hangok, amelyek azt mondják, nincs többé szükség a közösségre. Ó, tudjátok, annyi minden történik, ami rosszul megy manapság. Olyannyira nincs rendben, nincs összhangban az ígével. Annyi minden történik, az egyik ezt akarja, másik azt akarja, de nekünk az Urunk szavához kell tartanunk magunkat. És tudjátok, hogy ő megparancsolta, hogy közösségben kell legyünk egymással. És a közösség nem csak egymás között van, hanem ahogy megvan írva, itt mondja, amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A velünk való közösség pedig egyúttal közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal is. És ezt azért írjuk, hogy örömünk teljes legyen. Nem csodálatos ez? Hát nem csodálatos ez, testvérem és testvérnők? Tudjátok, Isten igen nem lehet. Isten igét nem lehet megváltoztatni. Nem is lehet hamisan ábrázolni. Nem azért adatott nekünk. Túl értékes ahhoz. Úgy kell hinnünk, ahogy van, és úgy kell kezeljük, ahogy itt meg van írva. Ha közösségünk van egymással, nem csak egymással van közösségünk, hanem az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal is. Mondom nektek, testvéreim és testvérnők, mi össze vagyunk kötve minden igaz szenttel, össze vagyunk kötve minden hívővel. Vannak emberek, akik talán azt mondják, igen, én hiszek, de nem akarom, hogy bármi közöm legyen hozzájuk, mert más a nézetük, mint az enyém. Ennek sem kellene így lennie, de visszagondolok arra, amit Branham testvér mondott, annyi testvért ismerek, mondja ő, és lehet, hogy másképp látják a dolgok, de attól még a testvérem. Én szeretem őt, becsülem őt. Ez a lényeg, testvéreim és testvérnők. Ez Isten igéje, és ezt akarjuk megtartani, és nagyon örülünk és hálásak vagyunk, hogy az ő igéje a miénk. Testvérek és testvérnők, legyen, hogy a hűséges Isten és a szeretet köteléke záruljon egyre szorosabban körénk. Tudjátok, most ezekben az utolsó napokban, az utolsó órák vannak itt. János már akkoriban is azt mondta, gyermekeim, eljött az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus, így már most is sok Antikrisztus van, nagy számban. Testvérek és testvérnők, ha már akkoriban is így volt, mit mondjunk most? Mi van a mi napjainkban? Ó, tudjátok, az idők nem javultak, sőt, egyre rosszabbak lettek. De egy dolgot elmondhatunk, és örülhetünk, hogy az élő Istenbe vetettük bizalmunkat. Talán mégiscsak szeretnék még egy verset felolvasni, aki győzedelmeskedik, az örökli ezeket a dolgokat. Testvérek és testvérnők, ez azt jelenti, hogy legyőzni. Ez azt jelenti, hogy legyőzni ezekben a napokban, kitartani. Nem használ semmit, ha már volt egy kezdetünk. A felszólítás most átviselni mindent, és szeretnék még egyszer visszatérni erre és kihangsúlyozni. Az apostoloknak is jó kezdetük volt, jó napjaik voltak, és talán mindentől meglettek kímélve, de nézzük meg, mi volt a vége. Mi volt a végén velük? Miről volt szó? Annyira hasonlított a kezdethez? Nem, testvérek és testvérök. Mit hozott ez nekik? Mondjátok meg magatoknak egyszer, olvassátok el egyszer, hogy miként lettek kivégezve, hogyan gyilkolták meg őket, hogyan lettek meggyalázva, mi mindent nem tettek velük. És mondom nektek, ez ma is így van. Sőt, a helyzet még rosszabbá vált. Tudjátok, egyik dolog a másikba markol. De dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, hogy mi, testvérek és testvérnők, kitarthatunk, győzedelmeskedhetünk, hogy valamit örököljünk. A ma dicsőség, amely számunkra készül, tudjátok, nem olyas valami, amit az emberek adnak, akkor szegények lennénk, hanem valami olyasmit, amit az Úr készített nekünk, és ez valami maradandó, valami, ami örökké tart, és tudjuk, hogy ő előre elment. Nem hiába jelentette ki a szavakat, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és újra eljövök, hogy hazavigyelek benneteket. Testvérek és testvérnők, ha a mi Istenünk ilyen hűséges volt, és a testvérünket most így fogadta, még a beteg ágyán is, és megmutatta neki mindezeket a dolgokat, akkor azt szeretném mondani, hogy ez egy új mutatás a mi Istenünktől, hogy készen kell állnunk arra napra, arra az órára, arra pillanatra, aminek el kell jönnie. Még nem tudjuk, hogy mikor lesz, de nem látjuk-e minden más egyedben is, hogy minden a végéhez közeledik? Nem látjuk-e, hogy minden olyan csodálatosan beteljesedik, amit a Szentírás mond? Nem látjuk-e, hogy a pusztulás utálatossága felemelkedik? Nem látjuk az összes atombombákat, és nem látjuk mindezeket a dolgokat, az összes veszélyes fejleményeket? Eljön a nap, amely úgy fog égni, mint a kemence. Ó, igen, testvéreim és testvérnők, akkor mindenkinél még inkább hiányozni fog az önbizalom, igen, meg fognak ijedni, de már túl késő lesz. Drága testvérem és testvérnők, De egy dolgot szeretnénk, hogy mindezeket a dolgokat ne kelljen lássuk, és nem is fogjuk látni, hanem szeretnénk elragadtatva lenni. Vele akarunk lenni. Azt akarjuk, hogy ő eljöjjön értünk, és tudjátok, ez a hit a szívemben van. Én hiszem, hogy Isten hamarosan megteszi. Talán ma vagyunk utoljára együtt, nem tudjuk megmondani, te sem tudod, és én sem tudom, de tudjátok, a sürgős figyelmeztetés, és most ez a látomásos arc, vagy látomás, nem tudom pontosan, de mindezek fel kell ébresztenek bennünk valamit. És még jobban kell szeretnünk egymást, még jobban kell tartanunk magunkat az ő szavához, még jobban össze kell tartsunk. Tudjátok, ez volt a mi Urunk parancsa, és ez a parancsolat az ő parancsa ezekben a napokban mindannyiunk számára. Nem tudom, de csak azt tudom mondani, hogy mi Krefeldben valamennyivel kevesebben lettünk, de azt szeretném mondani, hogy egy szív és egy lélek lettünk. Tudjátok, egy szív és egy lélek. Nagyon boldogak vagyunk. Nagyon hálásak vagyunk. Igen, megértsük egymást. Hálásak vagyunk minden szaváért az ígének, mert tudjuk, hogy az ige minden szava nem embertől származik, hanem őtőle. És mi szeretjük az ige minden egyes szavát, és az ige minden szavában, minden versében, amit olvasunk, a mi Urunkat látjuk. És ezt mondta kedves Branham testvérük, és ha nem látjuk őt benne, akkor vissza kell mennünk, és olyan addig kell elolvasnunk, és kérnünk Istent, Uram, nyilatkoztass ki nekem, magyarázz meg nekem, hogy láthassalak benne téged. Igen, tudjátok, az ő szava ihletet. Ez szellem, ez az élet. Nagyszerűvé kell válni a számunkra ezekben az utolsó napokban. Nos, elnézést, rövidre kellett volna fognom magam, és mégis olyan hosszas lettem. Elnézést, testvérem és testvérnők, hadd áldjon meg a hűséges Isten benneteket. Nagyon örülök, hogy egy bizonyos idő után ismét itt lehetek közöttetek Zürichben. Nos, ez nem véletlen, ez valószínűleg mind Isten vezetése. Mindent úgy veszünk, ahogyan jön az élő Isten kezéből. És szeretném még tudatni veletek, hogy mindig kapcsolatban állunk veletek, és imádkozunk értetek. És az a kívánságom, hogy ti is imádkozzatok értünk, és a Krefeldi gyülekezet legmelegebb üdvözletét küldi nektek. Megbíztak bennünket az üdvözlésükkel, és ezúttal most szeretném átadni nektek. Mi is szeretnénk ismét üdvözletet magunkkal vinni tőletek. Igen, a hűséges Isten meg fog őrizni minket. Nagyon boldogok vagyunk, testvéreim és testvérnök. Elnézést a gyengeségemért. Nem vagyok nagy szónok, nem vagyok nagy prédikátor, de ami vagyok, az Istenem dicsőségére vagyok. Azt mondtam, hogy addig fogom szolgálni az én Istenemet, amíg csak lélegzetem van. És a testvérem, milyen most a te fizikai állapotod? Csak egy dolgot kell mondanom, már évek óta olyan jól vagyok, mint most. Annyira boldog és hálás vagyok azért. Tavaly márciusban megműtöttek engem is a sérvemmel, de nem tudom, annyira boldog vagyok, hogy Isten mindent így vezetett. Annyira hálás vagyok. A gerincem is kopik, és a térdem is kopik, és ez meg az, ha ezzel akarom kezdeni, de én már nem hagyom fenntartóztatni magam ezekkel a dolgokkal, hanem az Úrra tekintek. Én tudom, hogy át fogja alakítani ezt a testet, a te testedet is át fogja alakítani, amikor ez már gyengébb. Elhiszed-e ezt? Dicsőség és hálaadás az önneve. Az ő nevének. Tudjátok, ő egy jó Isten, látja a gyengeségeinket, ő látja a gyarlóságainkat, de ő úgy ránk tekint, ő a mi szívünket tartja szem előtt, hogy milyen a szívünk, nem hibáztatjuk őt. És azt sem akarjuk tenni, hogy mások tesznek, és azt mondani, igen, Uram, hinni akarok, de előbb meg kell gyógyíts engem. Először neked kell, vagy ezt, vagy amaszt megtenned. Nem testvéreim és testvérnők, hanem vakon is hinni akarunk, ha így akarjuk fogalmazni, és bízunk benne. Ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Ugyanaz, nem, de? Ámen. Ő ugyanaz. Ő ugyanaz marad. Nem tudja megváltoztatni magát. És mi sem akarunk változtatni véleményünkön, hanem vagy eldobni hitünket, amikor ilyesmi ér bennünket, hanem tudjuk, hogy valóban meg vagyunk jelölve az ő tenyerében. És ő azt mondja, senki sem képes arra, hogy kitépjen minket az ő tenyeréből. Hát nem csodálatos? Senki sem képes kitépni minket az ő tenyeréből. Ő micsoda kegyelemben részesített minket, testvérem és testvérnők. Azt szeretném mondani, hogy nem mindenkinek adatott meg ez a kegyelem. Nem, testvérek és testvérük, a kegyelem az ő kiválasztottjainak adatott meg. Dicsőség az ő csodálatos nevének. Most annyira örülünk és hálásak vagyunk, hogy ismét megállítottunk, áldott minket az ő drága és szent igéje által. Nos, azt hiszem, hogy a hit ma benneteket is nagyjátett. Növekedette a hit bennetek? Nem tudom, de minden alkalom, amikor olvasok az ő szavát, a hitnek bennünk egyre erősebbnek kell lennie. És a testvéreim azt mondták nekem az utolsó napokban, tudod, ha nem tudnánk összejönni így, akkor levertek lennénk, és elgyengülnénk, és erőtlenné válnánk. De amikor összejövünk, mindig új erőre kapunk, mindig új bátorságra és új lendületre teszünk szert. Ez a lényeg, testvérek és testvérek. Nem arról van szó, hogy bátorság adjunk önmagunknak. Tudjátok, Isten igéje, igen, erőt ad nekünk. Mindent megad nekünk, amire szükségünk van. Ez a mi segítségünk, igen, ez az ige. Túl értékes és túl drága, ahogyan itt Mikeás könyvében is megvan írva. Nem tudunk elválni tőle, de hálát kell adnunk Istennek, hogy mi is felnézhetünk rá. Bízhatunk benne és kitarthatunk. Ami Istenünk megsegített minket, és továbbra is segítni fog. Dicsőség az ő magasztos nevének. Amen. Hadd hajtsuk meg a fejünket egy pillanatra. Talán mégis van itt ma délután valaki, akihez az Úr szólt, és aki Istennek akarja szentelni az ő életét. Mindannyian tudjuk, az idő fogytán van. Az idők jelei is erre utalnak. Hamarosan elérkezik az utolsó óra és az utolsó nap. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Van itt valaki, miközben minden fej le van hajtva, minden szem behunyva, minden szív kinyitva, és így állunk az Úr előtt. Van-e itt valaki, aki szeretné magát belefoglalni ebbe az imába, emelje fel röviden a kezét, és már is leteheti. Köszönöm, 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 köszönöm. Isten áldjon, köszönöm, köszönöm. Isten áldjon meg téged, Isten áldjon meg téged, Isten áldjon meg mindannyiatokat. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked, hogy még mindig a kegyelem ideje van, hogy még mindig beszélsz, hogy még mindig hívsz, hogy még mindig munkálkodsz, mert közeleg az éjszaka, amikor senki sem tud munkálkodni. Ó, Istenem, akkor, aki tisztátalan, tisztátalan marad, aki pedig szent, még inkább megszenteli magát. Hűséges Mesterünk, ez az idő talán már közel került, és előttünk van. Különösen köszönöm, hogy erőt adtál nekem, hogy itt lehetek ezen a napon. Te láttad a felemelt kezeket, és a szíveket is, ó Istenem. Te tudod, hogy milyen beállítással jövünk. Szeretnénk a lehető legjobban szolgálni neked, és másoknak is megmutatni a te hozzád vezető utat. Tégy minket emberhalászokká, hogy meg tudjuk győzni a lelkeket olyan emberekké, akiket felhasználhatsz, akiket megálthatsz, és áldásá tehetsz mások számára. Ó, Istenem, legyen, hogy a te dicsőséges evangéliumodat, hűséges Uram, még egyszer hirdethessük az egész földön, hogy eljöhessen a vég, és senkinek ne legyen mentsége. Köszönjük neked ezt a délutánt, a sok szent írást, a hallott igét. Pál apostol azt mondta a gyengeségében, gyöngeségben lett vetve, de erőben támad fel. Imádjuk és tiszteljük a te szent nevedet.
Amen.
Amen.